Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
November 12-én támogatói gála estel a Bethlen Restart című eseménnyel nyitja meg újra a kapuit a Bethlen téri színház, bemutatva a kibővült és megújult közösségi tereit. Az est nem csupán a 96 éves színház közelgő évfordulóját ünnepli, hanem egy új, befogadó és innovatív kulturális központ születését is jelzi. Mint írták, az est narratívája a színház történelmi kettősségére épül, bemutatva a fennmaradás kihívásait, miközben egy bátor, innovatív jövőképet vázol fel. Arra hívunk mindenkit, hogy építsen és fektessen be ebbe a fenntartható és pozitív jövőképbe, fogalmaznak a szervezők. A közleményben idézték Váci Lászlót, a Bethlen téri színház ügyvezető igazgatóját, aki szerint olyan nyitott, befogadó és inspiráló kulturális oázist hoznak létre, ahol a közösség és a művészet találkozhat. A Bethlen Restart gála célja a család és az otthon építésének hangsúlyozása, amely függetlenítheti magát a helytől és a tértől, de a szellemtől soha. Kiemelték, hogy a színház nyitottabb, vonzóbb és több funkciós terekkel bővül. Nézőterének befogadó képessége 99 főről akár 150 főre is bővíthető, lehetővé téve a nagyobb produkciók befogadását. Az épület energetikailag megújul, teljes körű akadálymentesítést kap, és egy új pelenkázóval is felszerelt mellékhelyiséggel is bővül. Megnyílik a Bethlen Café, egy állandó kávézó, amely saját programkínálattal várja a közönséget, és a színházi előadásokon túl is közösségi találkozó helyé válik. A mobilizálható nézőtér rugalmasságot biztosít a színháztér kreatív kihasználásához. A közlemény szerint a gála megszületése mögött a befogadó színházi szektor nehézségei állnak, a család, a barátok és a közösség megalapozása, az új dimenziók és lehetőségek felmutatása kulcs szerepet játszik az estén. A támogatói gálán egyedi módon mutatják be a teret. Térspecifikus kortárs megmozdulással, élőszövéssel, interaktív újrakezdéssel, amely a közösséget aktívan bevonó történetmesélési panellel, zenével és cirkusszal válik egészszé. A támogatói gála est tehát november 12-én lesz a Bethlen téri színházban.
Színház.
Színpadra viszi a csengetett Milordot az Orlai produkció. A tervek szerint 2026. februárjában mutatják be az előadást. A Magyarországon évtizedes népszerűségnek örvendő szitkom először kerül a deszkákra. A darab rendezője Kocsis Gergely a színpadi adaptációt Zöldi Gergely fordította magyarra. A február 22-én a Belvárosi Színházban debütáló előadás szinopszisa szerint az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a ház urai. A fent és a lent ellentétére épülő televíziós komédiasorozat után itt a színpadi változat is tehát, melyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket. Ki a pénz, ki a szoknyák irányában. A főbb szerepekben Molnár Piroskát, Gyabronka Józsefet és Pataki Ferencet láthatjuk. A csengetett Milord zenéjét Mátyási Szabolcs írta, a díszletért Darvai Botond, a jelmezekért pedig Pető Kata felel majd, producer Orlai Tibor.
Aukció.
Keserű Ilona és Vera Molnár egy-egy kiemelkedő festménye mellett Bak Imre, Fajó János és Lantos Ferenc alkotásaira is lehet licitálni a Virág Judit Galéria háború utáni és kortárs művek árverésén, amelyet november 19-én rendeznek a Budapest Music Centerben. A Virág Judit Galéria közleménye szerint a kortárs aukció tételei között szerepel Keserű Ilona Homage a Martin című festménye, amely a 20. századi magyar művészet kiemelkedő egyénisége Martin Ferenc előtt tiszteleg. Az iskola alapító Martint Keserű Ilona a mesterének tekinti, a kép kikiáltási ára 30 millió forint. Keserű Ilona tartja a ma is élő magyar művészek eladási rekordját is, művei pedig külföldön is egyre keresettebbek. Fajó Jánosnak, a magyar geometrikus absztrakció mesterének Négyzet és rombusz 2 című képére 4,8 millió forinttól lehet licitálni. A közlemény szerint az 1997-es festmény jól példázza Fajó rendkívüli képességét, hogy egyszerű formákkal vizuális feszültséget teremtsen. Bak Imre egyik cím nélküli mesterművére pedig 18 millió forinttól lehet majd licitálni. Az 1989-es alkotás Bak posztmodern fordulata után készült. Az alkotó kevert színekkel tölti ki a felületet. Rendezettség, letisztultság jellemzi a képet, olvasható a közleményben. Lantos Ferenc Összetartozás című alkotása 13 éven át készült, ennek pedig a kikiáltási ára 9 millió forint lesz. A tájékoztató szerint a festmény igazi kuriózumnak számít, mivel a művész nagyméretű festményei ritkán kerülnek árverésre.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
November 15-én szombaton ismét próbatermi vendégségre várja az érdeklődőket a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A vendégség témája Arvo Pärt 90. születésnapja és az Észak zeneszerzőinek bemutatkozása. A részletekről az est házigazdájával, Kökényesi Zoltán Brácsa művésszel beszélgettem. November 15-én lesz az idei első próbatermi vendégség, aminek a témája Arvo Pärt és az Észak zeneszerzői. Kezdjük azzal, hogy miféle világot is elevenítenek meg ezen a koncerten, hiszen számos mű bemutatkozik majd, hogy lehetne ezt összefoglalni.
Igen, ez egy különleges világnak ígérkezik. Azt hiszem, hogy gyakorló zenészként sem állított talán túl dolgot azzal, hogy úgy látom, hogy a mai koncertek műsorában azért az északi szerző, tehát a skandináv baltikus zeneszerzőinek a művé nem olyan gyakorisággal fordulnak elő, mint mondjuk a szokásos német, vagy olasz, orosz, francia zenei világ, és ebből lesz egy kisebb válogatás, egy betekintés, Grieg, Sibelius, hát a legjobb nevek, és emellett pedig a 90 éves, gyakorlatilag a napjaink egyik legnépszerűbb kortárs zeneszerző Arvo Pärt, aki 90 éves az idén, az ő munkásságából lesz egy pár darab bemutatva.
Miért fontos egyébként az ő munkássága, hogyan lehetne jellemezni, mi az, amiben ő egyedülálló?
Arvo Pärt is bejárt azt az utat, amit az ő korosztályának legtöbb képviselője végigjárt. Ugye a háború utáni avantgárdban a szerializmus és különböző zeneszerzés technikákkal kísérletezett, kereste a hangját, mint ahogy mindenki ebbe az időbe. De valójában, amikor már ez kifutotta magát, akkor egy önkéntes számvezetésbe vonult egy pár évre, lehet csendesedett, és akkor találta meg ezt a jelenzetes sajátos hangját, amit ilyen szent minimalizmusnak szoktak, ilyen szóval is szokták illetni, hogy tehát egy szakrális spiritualizmussal jelzik ezt a munkásságot.
Ön lesz az estének a házigazdája, mint Brácsa művész. Miből áll majd itt a feladata? Mondd esetleg ilyen átvezetőket, kis ismertetőket az egyes részek között, hogyan néz ki ez majd?
Természetesen igen, nekem valamikor kell hoznom ezt a világot a hallgatókhoz. Nyilván pár ismertető gondolatot kell mindenkinek a munkásságáról mondanom, bár pont ugye a többi szerző, Grieg, Sibelius, ők az egy kicsit ismertebbek lehetnek a közönség előtt, de vannak itt is érdekességek, Griegnek fog elhangzani egy zongora teória, amit csak a halála után fedeztek fel, lesz egészen népszerű mű, Sibelius Valsz, de ennek mondjuk a keletkezési körülmény, vagy a történetéről kevesebbet szoktunk hallani. Tehát ezeket a kisebb apró információkat nyilván meg kell osztani a közönséggel. És természetesen Arvo Pärtnek a munkásságáról kell beszélni, mert ugye ez a sajátos technika, amit kialakított, hogy ez vajon valahogy meg rávilágítana, hogy ez mitől olyan vonzó a mai szülőnek, annak egyszerűen egy kortárs zenének nevezzük.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Csapó, hetyek környéke a mozivásznon. Külföldi és magyar filmsztárok, akik Budapesttől távolabb is dolgoztak. De vajon hol forgott a kamera egy-egy jelenet közben? Ha meghalljuk a fővárostól 30 kilométerre fekvő Fejér megyei település Etyek nevét, a Korda Filmpark mellett elsőként aligha nem a borra asszociálunk. A Budapest szőlőskertjének is nevezett nagyközség valóban kiváló, leginkább fehér borairól híres, de ez nem jelenti azt, hogy másféle nedűket ne kóstolhatnánk itt. Etyeken a II. Világháború előtt 1000 boros pince volt, ezek közül 500 ma is működik. A település körüli lankákon gyönyörű sorokban terem a szőlő. A méltán híres etyeki borok, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, a szürke barát, a királyleányka, a rajnai Riesling alapanyaga. Ezeket szinte egész évben kóstolhatjuk. Az etyeki pikniket minden évszakban megrendezik, ilyenkor az adott időszak szezonális ételeit fogyaszthatjuk a borok mellé. De nyitott pincéket a pikniken kívül is gyakran találunk errefelé, tavasztól őszig, főként hétvégenként, szinte bármikor érdemes ellátogatni a bor Buda környéki fővárosába. Az Etyek Budai hazánk legfiatalabb borvidéke, amelyen a helyre jellemző klímának és talajnak köszönhetően kiváló, karakteres, savas borok készülnek. De korán sem csak azok. Az 1900-as évek elején a helyi gazdákon kívül a Törlei Pezsgő gyártett sokat az itteni szőlőtermesztés fellendítéséért, a cég ma is részben itt termeli meg a termékeihez szükséges gyümölcsöt. De a nagy testvér mellett néhány helyi vállalkozás is foglalkozik pezsgőkészítéssel, nem is akármilyen színvonalon. Kilátás nem, ám meglepetés néhány kilométerre Etyek Botpusztán is várja a látogatóit. Itt működik az etyeki sörmanufaktúra. Sör a borvidéken? Igen, méghozzá kiváló. A manufaktúra palacban érlelt élő söreit nem szűrik és nem pasztőrözik. És hogy miért választották épp ezt az italt a szőlőtőkék szomszédságában? Amikor a tulajdonosok vállalkozáson törték a fejüket, nem akarták létrehozni a sokadik pincészetet, és úgy gondolták, nem árt, ha az egyébként rendkívül gazdag etyeki gasztrokínálatot újabb italfajta színesíti. Mivel a fővárosból a Balaton felé vezető kerékpárút Etyeket is érinti, akár egy jó biciklitúra keretében is érdemes ellátogatni ide. Az út bár kissé lankás, ám annál festőibb tájon halad keresztül. Miután pedig beérünk a falu központjába, érdemes körülnézni a katolikus templom környékén is. A gyönyörű barokk szobrok mellett megcsodálhatjuk a Magyar Kutat is, amelynek épülete a 19. század első felében épült.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Elárasztanak minket a visszajelzések, a főnökeink, a kollégáink, a családtagjaink elmondják véleményüket a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel, vagy akár a megjelenésünkkel kapcsolatban. Persze visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, de a visszajelzések fogadásakor két ellentétes emberi vágy kerül konfliktusba. Tanulni, fejlődni akarunk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A cégek sokat költenek arra, hogy a munkatársaikat megtanítsák, miként értékelhetik egymást hatékonyabban, de ettől még a feedback címzetjeinek hozzáállása nem változik, és a visszajelzéseket nem tudják megfelelően hasznosítani. Douglas Stone és Sheila Heen Köszönöm a visszajelzést címmel írt könyvet, amely Dolcsák Dánielnek, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójának köszönhetően jelent meg a HVG kiadó gondozásában, úgyhogy vele beszélgetünk most.
Azt írják a szerzők, hogy egy nemrégiben elvégzett felmérésben a válaszadók 51%-a nyilatkozott úgy, hogy a teljesítmény értékelésük igazságtalan vagy pontatlan, és minden negyedik alkalmazott jobban retteg a teljesítmény értékeléstől, mint bármi mástól a munkavilágában. Szerintem ez jó kiinduló pont.
Kezdeném onnan, hogy amikor magát a könyvet egy kedves barátom ajánlott, kifejezetten egyébként azzal a céllal, hogy szerint ez Magyarországon általában egy kulturálisan nehéz probléma, és hogy nagyon sokszor vagyunk akadályoztatva egyáltalán, hogy elmondjuk a dolgokat, vagy azt, hogy hogyan fogadjuk be azt, amit mások mondanak. És elkezdtem olvasni, nagyon meglepődtem, hogy alapjában én magam például egy kritikus embernek gondolom, ami ugye két dologból tevődik össze, hogy ránézek valamire, akkor nem tudom, azt szét tudom könnyen szedni, megértem, hogy mondjuk így hol van mondjuk egy gyenge pontja, és nem szokott problémát okozni, hogy elmondjam. De hogy ennek ellenére ez nem ennyire egyszerű, hanem nagyon sokszor maga a kontextus, hogy jó helyen mondom el, ahogy elmondom, az akkor azon a módon esik le a túloldalon, arra számít, vagy arra van-e szüksége a másik embernek, ez nagyon sokféle lehet. És maga a teljesítményértékelés a vállalatoknál az pont ugyanilyen okból tud jó vagy rossz lenni, és a nagy vállalatoknál ugye ezek az éves értékelések, nagyon sokszor szerintem már szinte feleslegesek, és van nagyon sok olyan nagyvállalat, aki ki is vezette ezt ilyen globális nagyvállalatok, mert tényleg nincs annak értelme, hogy mondjuk 11 és fél hónapon keresztül valaki kapálgat, és akkor egyszer csak megmondják, hogy bocs, nem jó.
És ezt az év végén tudja.
És az év végén meg tudja, hogy nem volt rendben. És azt gondolom, hogy ha valakinek az éves értékelésén új információ kerül a birtokába, akkor ott nagyon-nagyon el van rontva valami a folyamat közepén. Tehát, hogyha ő nem érezte, vagy hogyha nem mondták neki, hogyha ez nem derült ki, akkor az már önmagában el van rontva, és ettől függetlenül egyébként lehet egy jó funkció egy éves teljesítményértékelésnek, mert pontosan akár mondjuk nálunk a Siaforce-ban is, ugye, mondjuk kéthetes ciklusokban dolgoznak az emberek, de attól függ, negyedévekben gondolkodunk, vagy években, tehát nagyon fontos néha leszúrni egy zászlót, letenni egy mérföldkövet, hogy most akkor eddig eljöttünk idáig, és akkor innentől pedig megyünk tovább egy másik irányba, ugyanabba az irányba visszafordulunk. Tehát ilyen szempontból ezek fontosak, ezek a pontok, de nem csak ezek vannak, hanem folyamatosan muszáj valahogy kapcsolatban maradni.
Ennek a könyvnek nagy erénye, azt figyeltem, hogy annyira aprólékosan megvizsgálja ezt a visszajelzés adását és a visszajelzés fogadását is, hogy rengeteg felismerést hoz az olvasónak. Soha nem gondolkodtam rajta, ahogyan itt írja, hogy van három trigger, ami gátolhatja a visszajelzést, az igazság trigger, a kapcsolat trigger és az identitás trigger. Meg kell vizsgálni, hogy az a visszajelzés, ami jön, az most milyen módon érint engem. Te gondolkodtál ilyenen, hogy fú, az nekem most miért esik rosszul? Azért, mert nincs igaza, vagy azért, mert ő mondja, vagy azért, mert nekem teljesen más a képem magamról?
Azért vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg így vannak, mert némelyiket saját magamtól is felfedeztem ugye az évek során, de hogy nem raktam rendszerbe, tehát hogy ezt a tipizálást ezt szerintem nem fogja senki magától megcsinálni, de azt érezhetjük, hogy néha habár tudom, hogy jó szándékkal mondtam valamit, de hogy amiatt egyébként, mert ő a főnököm, amiatt, mert ő egy konkurens, amiatt, mert ő egy mellettem lévő munkatárs, akinek ugyanaz a sikerfaktora, mint az enyém, ezért valahogy ez máshogy csapódik. De hogy ez tényleg érdekes, és köszönöm, ne fejtsük most ki ebbe a rövid beszélgetésbe, hogy ez a három trigger, ez mit akar pontosan, de hogy úgy van még mellette a másik hármas felosztás, amivel szintén operál a könyv, hogy mondjuk milyen típusa lehet a visszaadásnak, hogy ez a dicséret, a coaching, a tanács sokadása, illetve a valódi értékelés, amikor értékeljük, és hogy ez is nagyon furcsa, hogy éppen mondjuk, hogyha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, de ő arra várt volna, hogy mondd meg, hogy akkor most ez kettővel többet kellett volna oda tenni, vagy kettővel kevesebbet, akkor ebből is lehet egy elcsúszás, de én a könyvet mostanra már így többször olvastam, és mindig arra jutok a végén, hogy szuper lenne, hogyha így menet közben egy szituációban lenne arra kapacitásom, hogy lejátszam ezeket a meccseket, mert általában nincs. Tehát amikor ott vagyok egy élethelyzetben, és kapok, vagy adok egy visszajelzést, akkor meg tudjam ezeket mérni, mert most már értem az összefüggéseket, meg megismertem ezeket a típusokat, de általában ezeket legjobb esetben is csak utólag, hazafelé, vagy otthon, vagy a szituáció után, vagy akár egy konfliktus után tudom lejátszani, hogy igen, akkor értem, hogy itt ez volt a probléma, tehát mondjuk ez elemzés. És valószínűleg, hogy ha ezt értjük, meg gyakoroljuk, akkor lehet, hogy egy következő helyzetben már egy picit más alapállással lépünk bele, de hogy szerintem az nem egy reális elvárás saját magunktól, hogy ezt folyamatosan, mint hogyha az ilyen Matrixban élnénk, így magunk előtt tartsuk ezt a rendszert, de abban tényleg segít, hogy ha mondjuk van egy helyzet, amire úgy érezzük, hogy igazságtalan, vagy úgy érezzük, hogy nem jól sikerült, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miért. És hogy nekem mondjuk ez sokat, sokat segít, ez nem azt jelenti, hogy kevesebb ilyen típusú konfliktusom lett, de legalább értem, hogy miért.
A kócsolással azért lenne érdemes foglalkozni picit többet, mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak, hogy visszajelzést ad, hanem szeretné meg is tanítani, vagy meg is indokolni alaposabban, hogy mi lehet a probléma, és hogyan lehetne azt jobban. De nem biztos, hogy attól, aki adja ezt a tanácsot, attól jól elfogadjuk.
Valószínűleg az is lehet mögötte, hogy ez lehet ebből akár generációs kérdés
abszolút,
is faragni.
Abszolút, pont ez, igen. Meg hierarchia szempontjából is
igen.
Nagyon fontos.
És hogyha azt a feltevést elfogadjuk, hogy Magyarországon ez egy hiánypótló írás és hiánypótló gondolatmenet, akkor ennek talán az egyik alapja az lehet, hogy az itteni rendszerek, struktúrák, vállalatok, vezetési gyakorlatok azok sokkal inkább a hierarchiára és az utasítások követésére épülnek, és sokkal kevésbé mondjuk egyéb, mondjuk ilyen lazább vagy rugalmasabb együttműködési formákra, és maga a kócsolás, amit említsz, valójában az azt szeretné elérni, hogy az egyik ember tudja irányítani a másiknak a cselekedét, anélkül, hogy erre rákényszeríteni. És hogy ez valóban nem annyira könnyű, és egyébként attól szerintem teljesen független, hogy ezt mondjuk egy munkahelyi környezetben tesszük, vagy mondjuk a játszótéren egy másik gyereknek az anyukájának szeretnénk valamilyen javaslatot adni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mondjuk, hogy kell csinálni. Szerintem ettől teljesen független, itt pont az a lényeg, hogy a kényszer nélkül hogyan tudunk hatással lenni egy másik emberre.
Köszönöm a visszajelzést. Hogyan fogad jól, építs be és fejlődj tőle, még akkor is, ha nem releváns, igazságtalan, rosszul adják, és őszintén szólva egyáltalán nincs hozzá kedved. Douglas Stone és Sheila Heen hasznos, alapos és szórakoztató könyvéről Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. A könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.